41. fejezet. Clavienyo megérkezése és a terjedelmes kaland vége. Eközben leszállt az éj, s vele együtt elközelgett az az időpont is, amikor a híres lónak, Clavienyónak meg kellett jelennie. Késése azonban nagyon nyugtalanította Don Quixotét, mert Malambruno vonakodásából arra következtetett, hogy vagy nem az ő számára tartották fenn a kalandot, vagy pedig Malambruno nem merészel kiállani vele egy szál kardra. Te íme ebben a pillanatban lép a kertbe, négy vadember, zöld repkénybe öltözve, s vállukon hoznak egy roppant falovat. A földön lábra állítják, s ekkor az egyik vadember így szól. Ülj fel erre, a lovag! Ha elég bátor. Akkor hát én nem ülök rá, mondta Sancho, mert én nékem se bátorságom nincs, se lovag nem vagyok. A vadember aztán így folytatta. A lófarára pedig ültesse fel a fegyver hordozóját, ha ugyan van, és bízzék meg a bátor Malambrunóban, mert csak mesztelen kardjával, de semmi más fegyverrel, sem ármányossággal nem fog rátámadni. Nincs ezzel a lóval egyéb tennivalója, csak csavarja meg a nyakába ülő fogantyút, és a ló a levegőn át egyenesen Malambrunóhoz röpíti, már régen várja. Hogy azonban a lovasok el ne szédüljenek a nagy magasságtól, szemüket be kell kötniük, s kötelékükkel le nem vethetik, amíg a ló nem nyerít, annak jeleül, hogy útjuk véget ért. Ezután otthagyták Clavienyót, és illedelmesen távoztak. Alig, hogy Dolorida megpillantotta a lovat, majdnem könnybe lábadt szemmel, mondta Don Quixotének. Hős lovag! Malambruno beváltotta ígéretét. A ló itt van, a mi szakállunk egyre nő, s mindnyájan a szakállunk, minden szálával rimánkodunk. Ó, borotváj! Ó, tisztíts meg bennünket! Most már csak attól függ, hogy fegyverhordozóddal együtt pattanj fel erre a lóra, s szerencsésen végezd be szokatlan utazásodat. Úgy legyen, méltóságos grófné, válaszol Don Quixote. Kész vagyok rá a legnagyobb örömmel, s még rendületlenebb elszántsággal, hogy párnát se terítek alám, se sarkantyúmat föl nem csatolom, hogy ne késlekedjem. Annyira óhajtom, símán és szakál nélkül látni méltóságodat, asszonyom, és ezeket a tisztes hölgyeket. Én ugyan nem vagyok hajlandó, szólt Sancho, se rendülő, se rendületlen elszántsággal, se semmifélével a világon. S ha ez a borotválkozat másképp nem megeshet, mint hogy én a lófarára üljek, akkor, uram, csak keressen útitársul más fegyverhordozót. Ezek a duennyák, meg más módot, hogy megszabaduljanak szakálluktól. Nem vagyok én boszorkánymester, hogy a levegőben röpködjek. Ugyan mit szólnának hozzá az én szigetem lakosai, ha érkezésükre? Menne, hogy az ő kormányzójuk a szelek szárnyán szokott kódorogni. S mi több, ha kandaja ide 3000, s mit tudom én hány mérföld, és véletlenül kidől a lovunk, vagy az óriás valamiért felhúzza az orrát, beletelik 12 esztendő, mire újra visszakerülünk, s akkor nincs az Istennek az a szigete vagy szigetlakója, hogy még rám ismerjen. S mivel azt szokták mondani, késedelem, veszedelem, aztán meg, ahol malacot ígérnek, zsákkal kell ott forgolódni, már bocsásson meg én nékem az asszonyságok szakálla, de Szent Péternek Rómában jó, akarom mondani, mindenütt jó, de legjobb otthon, én pedig itt egészen otthon érzem magamat, tejbe-vajba füröztenek, s a gazda jósága nem csekélyebbel kecsegtet, mint egy egész kormányzósággal. Erre a herceg így szólt. Az ígért sziget, Sancho barátom, se el nem fut, se el nem úszik. Mélyen gyökeret vert a föld mélységes mélyében, s nincs hatalom, hogy kimozdítsa, vagy kirántsa állóhelyéből. Kegyelmed is csak olyan jól tudja, mint én magam, hogy az ilyen magasabb állást nem lehet elnyerni anélkül, hogy az ember ki többel, ki kevesebbel ezt vagy amaszt meg ne kenje. Ezért én csak azt kötöm ki a magam jutalmául a kormányzóságért, hogy menjen Don Quixote úrral, s annak rendje módja szerint adják meg a savát borsát ennek a rendkívüli kalannak. Clavienyo könnyűsége kezeskedik afelől, hogy nem sokára megint itt lesznek, ha pedig a legrosszabb esetben a balsors úgy intézné, hogy gyalogszerrel kellene hazazarándokolniuk, fogadóról fogadóra és kocsmáról kocsmára, akármikor tér is haza kegyelmed, szigetét mindig ott találja, ahol hagyta. Alattvaló is csak úgy kívánkoznak kegyelmed kormányzósága alá, mint eddig elé, és jó magam is ura leszek adott szavamnak. Ebben ne kételkedjék, Sancho úr, mert kétkedése mélyen sérteni a kegyelmed irányában táplált jó akaratomat. Ne tovább, uram, mondta Sancho. Én csak egyszerű, szegény csatlós vagyok, és ez a nagy udvariasság szörnyen kihoz a sodromból. Üljön fel hát a gazdám, kössék be a szememet, s aztán menjünk Isten nevében. Csak azt az egyet mondják meg előbb, ha majd a felső magasságokban repülünk, ahol a sólyom jár, szabad-e Istennek ajánlanom a lelkemet, és segítségül hívnom az angyalokat? Trifaldi grófné eképpen válaszolt. Sancho bízvást ajánlhatja lelkét Istennek, vagy akinek akarja, mert Malambruno varázsló létére is keresztény, s tisztességes, becsületes úton űzi varázslatát. Nem tör senkinek se kárára. Akkor hát, előre, mondta Sancho, Isten legyen a gyámolítónk, s a gaetai szent háromság. A kótisokkal történt, emlékezetre méltó kalandóta se láttam, Sanchót ilyen riatnak, jegyezte meg Don Quixote, s olyan babonás volnék, mint mások, Sancho nyúlszívűsége magamnak is szöget ütne a fejembe. De jössz te csak ide, Sancho, e magas uraságok engedelmével egy-két szóm lenne hozzád négy szem közt. Ezzel kisé félre vonult Sanchoval a kert fái alá, mind a két kezét megfogta, s így szólt. Láthatod, Sancho barátom, hogy bizony nagy út áll előttünk, s Isten a megmondhatója, mikor térünk vissza, s mikor engedi meg feladatunk, hogy egyéb ügyünkben és bajunkban is eljárhassunk. Azért hát azt szeretném, ha te most szépecskén bevonulnál a szobádba, mintha valamit keresnél, amire az úton szükséged lesz, ott benn aztán egy-két szempillantás alatt csapnál magadra hamarjában vagy 500-at, a rád kiszabott 3300 korbácsütésből, ezzel is kevesebb lesz a tartozásod. Mert aki hamar kezdi, hamar végzi. Hogy a manóban-e? Mondta Sancho. De jól eltalált a kegyelmed. Ezt a közmondást így mondja. Látod terhességem, firtatod a szüzességem. Éppen most, amikor arra kell rászánnom magamat, hogy ilyen kemény tuskon nyargaljak, éppen most akarja kegyelmed, hogy felhasogassam az ülepemet. Bizony, bizony, mondom, megkotlott a kegyelmed esze. Már most először csak borotváljuk meg ezeket a duenyákat, s ha visszatérünk, becsület szavamra fogadom, olyan gyorsan le fogom róni a tartozásomat, hogy kegyelmednek se lesz ellenem, semmi kifogása. Többet nem mondok. Don Quixote erre így válaszolt. Ezzel az ígérettel beérem, édes jó Sanchóm, s hiszem, hogy megtartott szavadat, mert szó ami szó, ha bolond vagy is, az igazmondás dolgában fedhetetlen vagy. Hiszen akármilyen vagyok is, fedett vagy fedetlen, megtartom, amit ígérek. Ezzel aztán visszatértek, hogy felüljenek a klavei nyóra. Közben Don Quixote így szólt. Köttesd be a szemedet, Sancho, s aztán ülj fel, Sancho, mert ha már olyan messze-messze földre küldtek, értünk, bizonyára nem azért, hogy megcsaljanak bennünket. Senkinek se válna becsületére, ha elnémítaná azt, aki bízik benne. S még ha minden fonákul ütne is ki, nem úgy, ahogy én gondolom, már az maga, hogy belemertem vágni ebbe a vállalkozásba olyan dicsőség, hogy semmiféle ármány el nem homályosíthatja. Gyerünk, uram! Szólt Sancho, mert ezeknek az asszonyságoknak a szakálla és könnye úgy a szívembe nyilalt, hogy nem esik addig jól egyetlen falat se, amíg ők vissza nem nyerték egykori síma bőrüket. Üljön fel, kegyelmed, és köttesse be a szemét, mert ha nekem a farán kell ülnöm, világos, hogy azé az elsőség, aki a nyerekben ül. Igazad van, válaszolta Don Quixote, s azzal egy zsebkendőt húzván ki zsebéből, megkérte Doloridát, kösse be véle jól a szemét, s mikor már bekötötte, Don Quixote lekapta a kendőt, így szólt. Ha jól emlékszem, azt olvastam egykor Vergiliusban, a trójai Pandióról, az is faló volt, és a görögök Pallas istenasszony tiszteletére készítették, azonban megtömték fegyveres vitézekkel, akik aztán Trója vesztét okozták. Most is tanácsos lesz hát előbb megvizsgálni, mi van a klavejennyó gyomrában. Fölösleges fáradtság lenne, mondta Dolorida. Én vagyok a bizonysága, s tudom, hogy Malambrunóban nincs semmi alattomosság és ármányosság. Bátran lóra ülhet kegyelmet, Don Quixote uram, ne tartson semmitől, s én leszek a felelős érte, hogy semmi baj nem éri. Don Quixote úgy látta, bátor hírét kockáztatná, ha még bármi ellenvetést tenne biztonsága érdekében, így hát szó nélkül fölvetette magát, klavenyóra, s megragadta könnyen forgó fogantyúját. A lovon nem volt kengyelvas, ezért a lova két lába lelógott, úgyhogy szakasztott olyan volt, mint valami festett vagy szövött figura a római diadalmenetet ábrázoló flamand szőnyegeken. Igen kedvetlenül is, s csak nagy nehezen helyezkedett el Sancho is a lófarán, de olyan keménynek és kényelmetlennek találta, hogy megkérte a herceget, ha lehetséges, hozasson neki valami vánkost vagy párnát, ha máshonnan nem, legalább a hercegné őméltósága padlójáról vagy valami apród ágyából, mert ennek a lónak a fara nyilván nem is fából, hanem márványkőből van. Erre Trifaldi asszony jegyezte meg, hogy Clavienyó semmiféle takarót, semmiféle szerszámot nem tűr magán. Annyit azonban mégis megtehet Sancho a maga könnyebbségére, hogy fél oldalt üljön asszonyosan, s így majd nem nyomja annyira. Sancho szót fogadott, majd elbúcsúzott és bekötötte a szemét, de megint csak lerántotta a kendőt, végignézett a kertben levőkön, s panaszos hangon könnyek közt arra kérte őket, mondjanak értök egy pár miatyánkot, és üdvözlégyet ebben a rettenetes veszélyben, hogy bajukban nekik is adjon az Isten jó lelkű embereket, akik majd imádkoznak értük. Don Quixote ráförmett. Semmire kellő, akasztófán függsz talán, hogy végvonaglásod közt vívódol, hogy ilyen picsergéshez folyamodol. Nem ülsz te nyúlszívű gyáva féreg ugyanazon a helyen, ahol a bájos Magalona ült. Leszállt akkor, ő se sírba jutott, hanem Franciaország királyi székébe, ha ugyan nem a történet hazudik. S vajon nem én ülök-e melletted, s nem mérkőzhetem-e bátorság dolgában a hősz Pierresszel, aki az én helyemen lovagolt? Köttesd be, mindjárt köttesd be a szemedet, gyáva féreg, s egy szót se egy félelmedről, legalább ne az én jelenlétemben. Kössétek be hát, mondta Sancho, s ha már nem ajánlhatom magamat Istennek, se nem imádkozhatnak értem, csoda-e, ha attól tartok, hogy itt egy egész légió ördög kalandoz, és egyenesen Perravióba visznek bennünket. Arcukat elfötték, s amint Don Quixote érezte, hogy minden rendben van, megragadta a fogantyút. Alig, hogy ujját rátette, a duennyák és a többi jelenlevő fennhangon elkiáltották magukat. Isten vezéreljen, hős lovag! Isten legyen veled, rettenthetetlen fegyverhordozó! Íme már a levegőt szelitek, sebesebben, mint a nyíl! Már csak ámulva-bámulva nézhetjük röpülésteket. Kapkodjál erősebben! Derék, Sancho! Billegsz! Vigyázz, le ne billenj! Mert zuhanásod iszonyúbb lenne, mint a vakmerő ifjújé volt, aki atyának, a napnak szekerét akarta igazgatni. Sancho a kiáltozás hallatára egészen gazdájához lapult, átölelte két karjával, s így szólt. Uram, hogy mondják, hogy már is olyan magasan repülünk, hiszen úgy halljuk a kiabálást, mintha mellettünk állnának. Ezen ne akadj fenn, Sancho. Az ilyen dolgok, az ilyen repülések annyira eltérnek a mindennapi rendtől, hogy ezer mérföldről is meglátod s meghallod, amit akarsz. Engem pedig ne szoríts annyira, mert lerántasz. Igaz lelkemre mondom, el se tudom képzelni, miért félsz annyira, s mitől rettegsz, mert én, akár megesküdjek rá, soha életemben nem lovagoltam csendesebben, mint ezúttal. Szakasztott úgy érzem, mintha meg sem moccannánk helyünkből. Üzd el a félelmet, barátom, minden úgy megy, mint a karikacsapás. Kedvező széllel haladunk. Az igaz, felelte Sancho, mert erről az oldalról oly friss szellet érzek, mintha ezer fújtatóval fújtatnának. És ez csak ugyanígy is volt, mert a szelet néhány hatalmas fújtató csapta. A herceg, a hercegné és az udvarmesterök jól kieszelte a furfangot, nem hiányzott semmiféle eszköz, minden tökéletes volt. Mikor Don Quixote is megérezte a szelet, így szólt. Semmi kétség, Sancho, mi már bizonyosan a levegő második rétegében járunk, ott, ahol a hó és a jégeső keletkezik, a mennydörgés és a villámok meg a harmadik rétegben. Ha így emelkedünk, csak hamar a tűzrétegben leszünk, és én nem tudom, hogyan forgassam ezt a fogantyút, hogy meg ne perzselődjünk. Ekkor hosszú poznákra kötött, könnyen meggyújtható, meg eloldható kóc pamatokat tartottak arcuk közelébe. Sancho megérezte a meleget, s fölkiáltott. Akármi legyek, ha már bennem vagyunk a tűzrétegben, vagy legalább közel hozzá, mert a szakállam nagy része már leperzselődött. Én leveszem szememről a kendőt, uram, megnézem, hol járunk. A világért se, válaszol Don Quixote. S jusson eszedbe, mi történt Torralba licenciátussal, amikor az ördögök piszkafán nyargalva vitték a levegőn át, behunyt szemmel. 12 óra alatt ért Rómába, s ott szállt le a Torre de Nonán, Róma egyik utcájában, s látta az egész sürgésforgást és a Bourbon halálát. Másnap reggel aztán megint Madridban volt, és mindent elbeszélt, amit látott. Ő beszélte el azt is, hogy amint a levegőben repültek, egyszer csak azt parancsolta az ördög, nyissa ki a szemét. Ki is nyitotta, s úgy látta, oly közel járnak a holdhoz, hogy meg is markolhatnák, de a földre nem mert alá tekinteni, mert félt, hogy elszédül. Így hát, Sancho, nekünk se lesz tanácsos levenni a kendőt szemünkről. Az feleljen értünk, aki idehozott bennünket. Meg lehet, csak azért szállunk magasra, s mind magasabbra, hogy aztán egyszerre csak lecsapjunk Kandai országra, mint a vércse vagy a sólyom a kócsagra. Akármilyen magasan repül is, s bárha azt hiszük, még fél órája sincs, hogy eltávoztunk a kertből, hidd el, Sancho, már bizonyára nagy utat tettünk meg. Én nem tudom, hogy s mint vagyunk, mondta Sancho, de annyit mondhatok, ha Magalanes vagy Magalona kisasszony megelégedett ezzel az üléssel itt a lófarán, nem lehet valami kényes bőrű. Ezt az egész párbeszédet a herceg és hercegné, de a kertben levők is mind végighallgatták, és jól mulattak, de hogy a különös és sikerült kalandot egészen kiaknázzák, Clavienyo farkán holmi kócpamattal tüzet szítottak, s minthogy a lovat robbanó röppentyűkkel tömték meg, rettenetes dörrenéssel a levegőbe repült, s Don Quixotét és Sancho Panzát félig megperzselten a földre terítette. Ez alatt a szakállas duenyák egész csapata eltávozott a kertből Trifaldi grófnéval s kíséretével együtt. A többiek pedig úgy hevertek a földön, mintha elájultak volna. Don Quixote és Sancho alig tudták összeszedni magukat, s egyik ámulatból a másikba estek, amidőn körülnézve úgy vették észre, hogy ugyanabban a kertben vannak, ahonnan elutaztak, s körülöttük annyi ember hever a földön. De csodálkozásuk csak növekedett, midőn a kert egyik pontján egy földbeszúrt lándzsát vettek észre, a lándzsáról 2 zöld sejemzsinóron tündöklő fehér pergamen függött alá, s rajta a következő aranybetűs írás. Don Quixote de la Mancha, a hős lovag, diadalmasan befejezte, és már a puszta kísérlettel is végrehajtotta Trifaldi grófnénak, más néven Duenya Doloridának és társnőinek kalandját. Malambrunónak nincs más kívánsága, ennyivel is beéri, s a duenyák szakálla eltűnt, s képök tiszta. Don Clavio és Dona Antonmácia, a királyi pár pedig immár visszanyerte előbbi alakját, s mihelyt a fegyverhordó magára mérte a korbácsütéseket, a fehér galamb is azonnal megszabadul üldözőinek, a gyilkos saskesejüknek karmai közül, és szerelmes tubája átölelheti. Így rendeli a bölcs Merlin, minden varázslók fővarázslója. Mihely Don Quixote végigolvasta a pergamen szavait, azonnal látta, hogy Dulcinea feloldásáról van szó, s alig győzött hálát adni az égnek, hogy így csekély veszedelemmel így nagy dolgot művelhetett, s visszaadhatta a tisztes duányák ábrázatának simaságát. A duányák eltűntek, a herceg és felesége meg nem tért magához. Don Quixote oda sietett, megfogta a herceg karját, rángatta, és így szólt. Fel, fel, kegyelmes uram, csak bátran, nincs semmi baj. A kalannak szerencsésen vége szakadt, mutatja az írás is, ott azon a pergamenen. A herceg csak lassanként tért magához, mint aki nehéz álomból ébred, ugyanis a hercegné is, és a kertben lévők mindannyian, olyan éléken csodálkoztak, ámultak, bámultak, hogy az ember majdnem elhitte, hogy nem alakoskodnak. A herceg félig nyitott szemmel olvasta az írományt, s aztán tárt karokkal sietett Don Quixotéhoz, magához ölelte, s azt mondta, ő a legkitűnőbb lovag, aki valaha élt a világon. Sancho mindenütt kereste Doloridát, szerette volna látni, milyen az arca szakál nélkül, csak ugyan olyan szépe, ami ennek derűs modorából sejteni lehetett. Azt mondták azonban, melyet a Clavienyo lángolva lefelé szállt a levegőből, s földet ért, Trifaldi s a duenyák egész csoportja egyszerre eltűnt, de akkor már sima volt az arcuk, s nem látszott rajta egyetlen szőrszál se. A hercegné azt kérdezte Sanchótól, milyen volt a nagy utazás. Sancho így felelt. Éreztem, kegyelmes asszonyom, hogy repülünk, mégpedig, amint mondá, a tűzrétegen át, s kedvem szottyant, hogy letépjem szememről a köteléket. Azonban a gazdám, amikor engedelmét kértem, semmi szín alatt nem egyezett bele. De én kissé kíváncsi vagyok, s éppen azt szeretném látni, amit tiltanak, s nem engednek. Csak úgy suttyomban fölpeccentettem orrom mellett a szembekötőkendőt, s úgy pillantottam a földre. Hát látom, hogy az egész nem nagyobb egy mustármagnál, s rajta járókelő emberek meg csak akkorák, mint egy-egy mogyoró. Ebből magából is lehet gondolni, milyen magasan járhattunk. A hercegné így válaszolt. Gondolja csak meg jobban, Sancho barátom, mit mond, mert én úgy sejtem, kegyelmed nem a földet látta, hanem csak a rajta járókelő embereket. S világos, ha a föld egy mustármagninak látszott, az emberek meg mogyoró nagyságúnak, akkor egyetlen egy embernek is egészen el kellett volna födnie a földet. Az igaz, felelte Sancho, de azért egy csücske kivillant, s akkor megláttam egészen. De Sancho barátom, fagatozott a hercegné, hiszen egy kis csücske alapján nem lehet megítélni a szemlélt tárgyat. Nem értek az ilyen szemléletekhez, kegyelmes asszonyom, mondta Sancho. Csak azt tudom, jó lenne, ha kegyelmességed meggondolná, hogy mi varázslattal repültünk a levegőbe, és én ugyancsak varázslattal megláthattam az egész földet, meg a rajta járókelőket, akárhonnan akartam is nézegetni. S ha méltóságod ezt nem hiszi, akkor azt se fogja elhinni, hogy amint a szememet egy kicsit kiszabadítottam, láttam, oly közel vagyunk az éghez, hogy alig van már köztünk másfél arasz. Arra pedig akár hitet teszek, kegyelmes asszonyom, hogy az ég csak ugyan roppant nagy. Egyszer csak ott mentünk el a fiastyúk mellett. S jaj, teremtő, szent atyám, nem hiába voltam gyermekkoromban, odahaza magam is libapásztor. Annyira szeretem az ilyen apró jószágot, most is megkívántam, hogy kissé megsimogassam őket. Talán a szívem megszakadt volna, ha nem tehetem. Kapom hát magamat, s mit teszek? Nem szólok én egy kukot se, senkinek, még a gazdámnak se, hanem nagy csöndesen, csak úgy loppal, lecsúszom a klavienyóról, oda megyek a fiastyúkhoz, össze meg összetapogatom anyástól, fiastól, valamennyi olyan, mint a viola virágszál, kimulattam velük magumat, vagy három fertájóráig, s ez alatt a klavienyó egy lépése tett, de még csak meg sem moccant. S míg a jó Sancho a fiastyúkkal mulatozott, kérdezte a herceg, mivel töltötte az időt, Don Quixote uram? Don Quixote így válaszolt. Mint hogy mindezek az események és történések olyan nagyon eltérnek a természet szokott rendjétől, nincs miért csodálkozni Sancho elbeszélésén. Ami engemet illet, magamról kezeskedhetem, hogy sem alul, sem felül ki nem kukucskáltam, s nem láttam se eget, se földet, se vizet, se szárazat. Azt, az igaz, éreztem, hogy a levegő rétegen áthaladtam, sőt azt is, hogy érintettem a tűzréteget. Nem hihetem azonban, hogy még ezen is túlmentünk volna, mert a tűzréteg az utolsó a holdas ég és a levegőréteg között. De az éghez, ahol a Sancho említette fiastyúk van, csak megperzselődve juthattunk volna el. Mivel pedig nem sültünk meg, ebből az következik, hogy Sancho elbeszélése vagy hazugság, vagy álom. Bizony nem hazugság, s bizony nem álom, pattogott Sancho, s aki nem hiszi, ám kérdezze meg, milyenek azok a csillagcsirkék, s majd elválik, igazat mondtam-e vagy sem. Milyenek hát, Sancho? Kérdezte a hercegné. Kettő zöld, válaszolta Sancho, a másik kettő vörös, kettő kék, egyik meg iromba. Az utolsó kivételével egészen különös fajta csirkék, jegyezte meg a herceg. Ilyen színű állatok, legalábbis baromfiban, a mi földi tájékunkon csak ugyan nincsenek. De hiszen az világos is, mondta Sancho, hogy a mennyei baromfi meg a földi közt csak kell valami különbségnek lennie. Ugyan mondja csak, Sancho, kérdezte a herceg, van köztük valami csirke kakas is? Nincs, uram, felelte Sancho, amint hogy mindig is úgy hallottam, hogy a kakasnak semmi helye többé a hold szarván túl. Többet aztán nem akartak kérdezősködni utazása felől, mert attól tartottak, hogy Sancho bizony meghordozza őket az egész világűrben, s töviről hegyire elmondja, mit látott, mit nem látott, bár egy macska ugrásnyira sem távozott a kertből. Így végződött hát Duenya Dolorida kalandja, mely nem csak ekkor, hanem élete fogytáig mindig megnevettette a hercegi párt. Sanchónak pedig kimeríthetetlen meseforrást fakasztott, ha száz meg száz esztendeig él is. Don Quixote azonban ez súgta Sancho fülébe. Csak annyit mondok, Sancho, ha azt akarod, hogy elhiggyék, amit az égben láttál, azt kívánom, hogy te is elhidd, amit én láttam a Montesinos barlangban.